gyülekezet a mai igénket János evangéliumának a 8. fejezetéből olvasom, az első 11 verset fennállva hallgassuk meg. János evangélium a 8. részének első 11 verse. Így szólt Isten igéje. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz, Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor tovább is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Foglaljuk el. Akkor készültem erre az igére, akkor egyszer csak egy olyan gondolatom támadt, lehet, hogy másoknak is támadhat, vagy támadt is már ilyen gondolat, hogy mi lett volna ebben a történetben a vége a történetek, ha nincs ott Jézus. Akkor mi történt volna? Akkor az történt volna, hogy a farizeusok, írástudók, ezek az önigaz, vallásos emberek, ezt az asszonyt megkövezték volna, mert ők ezzel a szándékkal érkeztek oda Jézushoz, hogy majd ő is igent mond erre, és akkor végrehajtják az ítéletet. Tehát ha nem lett volna ott Jézus, akkor ez az asszony meghalt volna. És arra kellett gondolnom, hogy az én életemben és a mi életünkben ott van-e Jézus. Nem vagyunk-e irgalmatlanok, nem vagyunk-e szeretetlenek, nem vagyunk-e tájékozatlanok mások életét vizsgálva, és azért hamar kimondjuk az ítéletet, ha nem is kövezzük meg, mert ez már ma, hál' Istennek, nincs szokásban, de sokszor Jézus nélkül jól döntünk-e, bizonyára nem. Erre kimondhatjuk az igen választ. Magunkkal szemben sokszor elnézőek vagyunk, másokkal szemben erősen megfogalmazunk kritikánkat, anélkül, hogy tájékozódnánk a másik életében lévő dolgokról, és magunkat és szeretteinket, vagy akik hozzánk közel állnak, felmentjük, elfogultak vagyunk velük szembe, másokkal pedig keményen, irgalmatlanul elbánunk. De nézzük meg most, mikor Jézus ott van ebben a történetben, akkor mi változik meg? Egész sokat, sőt, nagyon nagy dolgokat tanulhatunk meg, ami egész életünkre el kell, hogy vigyen, el kell, hogy kísérjen bennünket, amikor másokkal szemben kell véleményt, ítéletet alkotnunk. Tehát legyen ott Jézus, amikor ilyen helyzetben vagyunk. De hogyan találkoznak ezek a farizeusok, írástudók és ez a házasságtörő asszony Jézussal? Hát úgy találkoznak, hogy ezek az emberek, ezek a vallásos emberek, akik akkoriban azzal törődtek, azzal foglalkoztak, hogy az írásokat másolták, a Bibliát és a Szent Iratokat, és tanították, és a farizeusok, akik vigyáztak arra, hogy a törvényt mindenki tartsa be, ez a két vallásos csoport képviselői érkeznek Jézushoz. Bizonyára már voltak a nagy tanács előtt is, ahol talán kimondták már az asszonyra a halálos ítéletet, de most Jézushoz jönnek, hogy ő is mondjon valamit. János leírja, amit akkor nem mindenki tudhatott, lehet, hogyha nem lenne leírva, mi se tudnánk, hogy ezek az emberek, hogy mondja János, azért jöttek, hogy próbára tegyék, és hogy legyen Jézus mivel vádolniuk. Tehát nem őszinte szándékkal jönnek, bennük már kész az ítélet, illetve lehet, hogy már megkapták azt hivatalos helyről is. És most Jézushoz jönnek, de nem azért, hogy őtől esetleg valami mást halljanak, hanem hogy vádolhassák őt, mivel, hát ha Jézus azt mondja, hogy ezt az asszonyt nem kell megkövezni, el kell engedni, akkor azt mondhatják ott az egyszerű híveknek, az egyszerű zsidó embereknek, látjátok, nem ismeri Mózes törvényeit, hiszen Mózes törvényeiben megvan írva, hogy aki házasságot tör, és ez bizonyítható, rábizonyítható, azt meg kell kövezni. Ha pedig azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor esetleg azt mondhatják, hogy ez nem tiszteli a római törvényeket, hogy nem lehet valakit úgy elítélni, hogy előtte ne legyen valamilyen kivizsgálás, valamilyen per. De János már leírja, amikor írja az evangéliumát, hogy kiderült akkor is sokak számára, talán később még több ember számára, hogy ezek az emberek nem voltak őszinték. Van egy Darby nevű írásmagyarázó, aki azt írja, hogy sokszor az emberek azért vádolnak másokat bűnökkel, még akkor is, hogyha igazuk van, olyan értelemben, hogy a másik ember, akit vádolnak, bűnt követett el, hogy a maguk bűnéről eltereljék a figyelmet. És hogy maguk előtt, meg a mások előtt, ahogy a Zsoltárban hallottuk, némelyek Isten előtt is azt akarják bizonyítani, hamisan, becsapva az embereket és Istent is, hogy ők ártatlanok, ők jobbak, ők nem olyan bűnösök, mint az, akit vádol az ilyen önigaz ember. És ugye ez azt hitt ez a Darby, hogy ez sokszor csak elterelése a magunk életéről a mások életére, a bűnnek. Pedig mi bennünk is van bűn, csak mi ezt nem szeretjük beismerni, nem akarjuk beismerni. Hát ezért mondja János, hogy azért jöttek, hogy Jézust vádolják, majd később kiderül, hogy nem tudták őt vádolni, de a szándékuk minden esetre egy eldöntött szándék volt, hogy ezt az asszonyt meg kell ölni. Mi ebből a tanulság számunkra? Mindenképpen az, hogy a saját életünket Istennel rendezzük el, mindig először a magunk életét hozzuk Isten ítélő széke elé, Isten véleménye alá, és aztán csak utána igyekezzünk a mások életében is ilyen szándékkal közreműködni. És tanulság az is, hogy legyünk őszinték, mind Istennel szemben, mind az emberekkel szemben, amikor esetleg felkérnek bennünket arra, hogy valaki tettei felett mondjunk nem ítéletet, hanem mondjunk véleményt, vagy próbáljunk megnyilvánulni, megnyilatkozni valamilyen ügyben, akkor mindenképpen legyünk őszinték Isten előtt, a magunk szívét megvizsgálva először, és annak a másik embernek is az életét megvizsgálva, körülményeket figyelembe véve. Van egy ilyen mondás, nem keresztény mondás, hanem indián mondás, amely azt mondja, hogy mielőtt elítélnéd embertársadat, egy hétig járjál az ő mokaszínjában, az ő cipőjében. Vagy ne ítélj, addig még nem jártál legalább egy hétig az ő cipőjében. Ez egy bölcsmondás, mert azt akarja kifejezni, hogy amíg nem ismered valaki életét, nem ismerit tetteit, nem ismered tetteinek az indokát, nem tudod, hogy miért úgy cselekszik, tesz valamit, ahogyan tesz, addig ne mondj ítéletet, hanem járd körül a problémát, azt a bajt, azt a bűnt, amit esetleg annak vélsz, és ne hamarkodd el az ítéletedet, mert ha te abba a cipőbe járnál, ugyanazt tennéd, vagy ugyanolyan hibába esnél, mint az, akit emiatt elítélsz. Itt is volt valaki a héten, aki mondta, hogy a gyülekezetben nem mindenki mond igazat, kicsit csúnyában fogalmazott. Mondtam neki, hogy te sem mondasz igazat, mert már kétszer ígérted meg, hogy életre. Én már kétszer mondtam neked, és te kétszer megígérted, hogy eljössz, és nem jöttél el. Milyen furcsa. Milyen hamar kimondjuk a másikra az, hogy az hazug a gyülekezetben, és én. És amikor így rápirítottam, lehet, hogy én sem voltam elég körültekintő, aztán ő fogadkozott, illetve kifogást hozott, hogy azért nem tudott jönni, mert, de én Mondtam neki, hogy nem mondd azt, hogy mások hazudnak, te is az vagy. Majd ha te megtisztultál, akkor számon kérheted a másikon is ezt. Ugye az Úr Jézus így tanít, hogy miért nézed a szálkát, amely a másik szemében van, a tiédben pedig egy gerenda van. Ugye kicsit elképzelni nevetséges, de ugyanakkor nagyon tanulságos az Úr Jézusnak ez a képes beszéde, hogy egy gerenda, egy 10x10-es vagy 20x20-as, ami ott a karzatnak a tartó gerendái, elképzelhetett, hogy valakinek olyan van a szemében. De az Úr Jézus direkt azért mondja, ilyen nagy különbség van sokszor, a másikében csak egy szálka, a miénkben gerenda. Az a gondolat, amit Darbytól idéztünk az előbb, hogy el akarjuk terelni, pedig nem érdemes. Ki kellene venni a miénkből, hogy lássuk a más életében a bajt. Tehát legyünk őszinték, tárjuk ki a szívünket, ne legyünk ilyenek, mint ezek az emberek, akik eldöntötték, hogy ennek az asszonynak meg kell halnia. Mit tesz Jézus, ha ott van a mi ítélet hozatalunk, vagy a mi konfliktusaink közelében? Jézus ír a földre. Nem szól. Amikor továbbra is faggatják, akkor egyenesedik fel, és akkor mond valamit. Egy picit szálljunk erre is egy-két percet, hogy Jézus a türelmes. Én ezt írtam ide magamnak. Jézus a várakozó. Jézus a gondolkodó. Jézus a mérlegelő. Jó lehet, ő birtokában volt a bölcsességnek, Isten fiaként. Tudta, hogy mi történt, mi fog történni, de mégis egy kicsit olyan jó ezen így gondolkodni, hogy Jézus itt megtestesíti azt, amit ő tanított az atyáról, és nem csak ő tanította, hanem a Biblia, hogy Isten türelmes, hosszú tűrő, nagy kegyelmű, nem fedd meg minduntalan, nem tart haragja örökké, messzire veti el vétkeinket, amilyen jó az apa fiaihoz, sokkal inkább jobb az atya a gyermekeihez. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Ez mind a 103. Zsoltárban van érdemes ezt a Zsoltárt felírni a szobánk falára, és még hamarabb a szívünk falára, hogy ilyen Isten is itt az Úr Jézus ezt megmutatja, hogy vár, türelmes, mérlegel, kegyelmes, ír a földön az ujjával, a porba, nem tudják az írás magyarázók senki, hogy mit írt. Hiszen a Biblia nem mondja meg is. Vannak olyanok nagyon helyesen, akik azt mondják, hogy ha nem írta meg az evangélium egyik sem, illetve ezt a történetet csak János, mint önálló anyagot dolgozza fel, a házasságtörő nő történetét, de nem mondja meg a Biblia, ezért nem tudjuk, hogy mit írt a földre. Vannak, akik azt mondják, hogy mivel nem tudjuk, hogy mit írt a földre, ezért ne fogadjunk el semmit, ha valaki azt mondja, hogy Jézus ezt írta, meg Jézus azt mondta, ami a Bibliában van benne, azzal elégedjünk meg, és higgyünk abban, hogy az nekünk elég az üdvösségünkhez, meg az életünk vezetéséhez. Ne akarjunk olyan dolgokat, amit Jézus nem írt le. Itt is írt valami, de nem tudjuk, hogy mit írt. Vannak, akik azt mondják, hogy azért írt Jézus a földre, mert az egyik Zsoltárban az van megírva, hogy Isten némely embereknek a bűnét a porba írja, és hogy amikor a szél feltámad, és elviszi azt az írást, akkor éppen így Isten is megbocsátja a bűnt. Nem tudjuk. Talán annyira nem is fontos, ha nem írta meg a történet. Hanem amit utána mond, az fontosabb. Azt mondja nekik, aki bűntelen, az vesse rá először a követ. Tehát egyetért az ítélettel Jézus. Azt mondta, meghoztátok az ítéletet, én is egyetértek vele, kezdődjön az ítélet. Ki lesz az első? Az legyen az első, aki közületek bűntelen. De folytassuk. Mi történt ezután? Kimentek egymás után, kezdve a véneken, és csak az asszony maradt ott középen. Elmennek. Kimennek. Miért mennek? Mert mindannyiuk házasságtörő? Nem biztos, ám bár lehet, hogy volt közülük is olyan, aki házasságtörő volt, csak akkor abban az időben is jobban eltekintettek egy férfi házasság törése dolgában, vagy attól, mint egy asszony helyzetében, vagy hagyja asszonnyal történt ilyesmi. Egyébként Mózes törvényében az van megírva, hogy nem csak az asszonynak kell halálbüntetést elszenvedni, hanem a házasság törő férfinek is. De ez nem azt jelentett, hogy mindnyájan házasságtörők voltak, hanem azt jelentett, hogy most végre őszinték voltak a saját lelkükkel szemben, és az Úr Jézus ezt elérte velük, hogy azért mentek ki, mert rájöttek arra, hogy nem büntelenek. Vagy házasságtörők, vagy eszükbe jutott az a sok-sok törvény, Istennek az a sok-sok rendelkezése, vagy embertársaik ellen elkövetett sok-sok vétkük, és őszintén azt mondták, hogy nincs jogunk az ítélkezésre. Mert mi is állhatnánk az asszony helyén, és az asszony is foghatná a követ. Inkább menjünk ki, inkább hagyjuk itt az asszonyt, és ismerjük el, hogy nem vagyunk erre jogosultak. A baj az, és a szomorú az, hogy elmentek. Egyrésztről a történetben ez megmutatja az, hogy igazat adtak Jézusnak. Mégis azért szomorú, hogy miért mentek el. Ők is ott maradhattak volna az asszony mellett, aki ott a középen át, és ők is mondhatták volna, hogy Úr Jézus, igazad van. Kísértő szándékkal jöttünk ide, azért, hogy próbára tegyünk. De te rávilágítottál arra, hogy mi, igen, alkalmazzuk a törvényt, most is azt akartuk, de magunkkal szemben nem. És most rájöttünk arra, hogy valószínűleg, hogy ezért nincs jogunk arra, és rájöttünk arra, és valószínűleg Isten sem kéri ezt tőlünk, hogy irgalmatlanok legyünk, valami egészen mást akar. Ha mi nem tudtuk megtartani a törvényt, akkor ettől az asszonytól hogyan várjuk el, hogy ő megtartsa? Tehát egyrésztről a történetben ez egy nyeresség, hogy a vádlók elmennek, és nem bántják az asszonyt. Másrésztől nekünk már azt is üzeni, hogy mi, ha egy ilyen helyzetben vagyunk, semmiképpen sem menjünk ki. Ha Isten igéje rámutat az életünk bűnére, mások ellen elkövetett hamis gonosz ítélkezésünkre, ne menjünk ki, ne oldalogjunk el. Egyrésztől mondom, jó volt, hogy kimentek, de még jobb lett volna, ha ott maradnak. Miért? Mert akkor az asszonyhoz így szólt Jézus, hol vannak? Senki sem ítél téged a vádlóid közül, ő pedig azt felelte, senki, Uram. Akkor azt mondta, én sem ítéllek téged. Menj el és mostantól fogva többé ne védkezz. Vannak olyanok a keresztények között, lehet, hogy mások is, akik azt mondják, hogy ez a Jézusi szeretet arra tanít bennünket, hogy mindenkivel megeshet a házasságtörés, vagy más bűn, és ez csak azt bizonyítja, hogy esendők, gyarlók vagyunk, és nem tudunk ellenállni, nem tudunk úgy élni, ahogy kellene. De ez egy téves út, egy téves magyarázat, mert itt Jézus nem bűnt pártol, és nem azt mondja, hogy menj el, mert Isten elnéző, Isten most félretekint, és nem látja, vagy nem látta azt, amit tettél. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy menj el, és többé ne védkezz. Nem ítéllek, Isten sem ítél téged, nem azért küldte a törvényt, amire ezek hivatkoztak, hogy az embert egy békjóba tartsa, vagy állandóan arra kárhoztassa, hogy egy bűntudatban, egy hamis önigazolásban meneküljön ki, merre lát, nem. Nem ítélni akart Isten, amikor törvényt adott, hanem azt akarja, hogy azt akart és azt akarja, hogy ne vétkezzünk, hanem éljünk, hanem legyünk Istennel boldogok. És kerüljük el a kísértést, a buktatót, a bűnt, a vétket, mert erre jogosít fel bennünket az ő törvénye, és a törvény nem elég. Isten szeretettel alkalmazza a törvényt. És ez az, amit Jézus most nem csak ennek az asszonynak mond, hanem nekem is mond, meg Azt akarja, hogy amikor mi megértettük, én meg te, akkor adjuk tovább az embereknek, viselkedjünk így az emberekkel szemben. Akkor hát mit is üzen Jézus ennek az asszonynak? Az, hogy ítélet helyett irgalom van Isten szívében. Ítélet helyett kegyelem van Isten szívében. Ami nem azt jelenti, hogy egyetért, elnéző és egy bűnt elfogadó, elmismásoló Istennel van dolgunk, hanem azzal az Istennel van dolgunk, aki gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És most nekem és nekünk azt üzente, hogy semmiképpen se tekintsünk a saját életünkre úgy, mint egy Istentől elvetett életre, vagy egy olyan életre, amely már nem rendezhető el, amely már nem hozható helyre, amelynek már így kell folytatódnia, amin már nem érdemes változtatni, mert már nem sok idő van hátra. Szokták mondani, hogy az idős emberek néha az egyházban, ha eljutnak a gyülekezetbe, azzal mentegetőznek, hogy ők már öregek, rajtuk már ne próbáljanak az emberek változtatni. De hát nem is kell olyan változtatni, ami nem lehet. Vagy értelem, hogy nem lehet, ami nem kell. Tehát nem kell változtatni egy idős embernek a szokásán, ha ő már valamit megszokott, vagy azokon a dolgain, amelyek már nem fontosak. De abban mindannyiunknak változni kell, akár idősek, akár fiatalok, hogy Istennel egy elrendezett életet folytassunk. És így tekintsünk rá saját életünkre, hogy Isten nem ítélő Isten, hanem szerető, megítéli a bűnt, de szeretettel Jézus Krisztusban elhordozta helyettünk. És tekintsünk így minden dolgunkra, hogy semmi sem lehetetlen Istennek. Semmi nem választhat el bennünket őtőle. Nincs olyan bűn, nincs olyan kísértés, nincs olyan baj, amiben ne jöhetnénk ő hozzá is, ő nála. Ne találnánk meg, ha igazi bűnbánattal tesszük ezt, ne találnánk meg az atyai szeretet és kegyelem segítségét. A tékozló fiú történetét most nem akarom hosszan mondani, csak azért hozom ide, mert valamelyik igébe talán benne van ma is, hogy Isten megelőlegezi, várja a bűnös fiát, kimegy, hogy mikor jön haza a tékozló fiú, aki a vagyonát elköltötte, és hűtlenül gazember módjára visszaélt az atya szeretetében. Az atya vár, és miért a fiú jön, ölelésre tárja a karját. Tehát egy ilyen Istenünk van, így ismerteti meg magát velünk az igény keresztül. Ne higgyünk soha abban, hogy ítélni, kárhoztatni, elpusztítani, visszatolni, megnehezíteni az életünket, ez az ő célja. Nem, az ő célja mindig az irgalom, a kegyelem, a szeretet, az új élet. Ezt kínálja Jézus az asszonynak is. És ha mi ezt megkaptuk, és ebből élünk naponta, amit szívből kívánjunk magunknak, és gyakoroljunk, akkor amikor egy ilyen helyzetbe jutunk, ha nem is pont ilyenbe, mint ez, de amikor emberek tanácsot kérnek tőlünk, amikor emberek között élve felfedezzük mások gyengességeit, hibáit, gyarlóságát, bűnét, akkor a mi reakciónk ne az legyen, mint ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak, hogy megkövezni, mert nem él úgy, ahogy Isten akarja, mert ez egy pogány, mert ez egy ilyen, ez egy olyan, hanem a mi szívünkben és indulatunkban is az legyen, hogy ítélet helyett irgalmat közvetítsünk. Mondjuk el annak az embernek, hogy van segítség, hogy Isten szereti őt, és mi is szeretjük. Ám bár nem helyeseljük azt, amit éppen most tesz, hogy ahogy gondolkodik, kínálunk egy jobb utat neki. Segítünk ezen a jobb úton elindulni, mellette állunk. Isten várja őt. És majd meg fogjuk látni, amikor másoknak ezt közvetítjük, mi magunk is mindig megerősödünk abba, hogy ilyen Istenünk van. Velünk is így bánt, ezért van erőnk nekünk is másokkal úgy bánni. Befejezésű, hadd mondjak egy példát, szintén a héten beszélgettem valakivel, aki mondta, hogy valaki számára, egy rokona számára kért egy egyházi szentséget, és amikor a pap odament ahhoz a beteghez, hogy azt a szentséget átadja a betegnek, akkor az volt az egyik feltétel, hogy a beteg meg van-e keresztelve. Mondta ez a ház, ez a családtag, hogy bátran vitte oda a papot, mert az, akihez vitte, az meg van keresztelve. És én mondtam neki, hogy de ha nem lenne megkeresztelve, akkor is jár neki a segítség. Akkor is Isten nem úgy tekint rá, mint egy olyan, akit el kell utasítani. Hanem bárkihez hívhatunk isteni segítséget bármikor, hiszen nem a vallás tart meg bennünket, hanem az Istennel való találkozás élménye tart meg, és ad igazi felszabadult életet. És mondtam, hogy ne gondoljon erre, hanem minden időben bárkivel szembe mondja el azt, hogy Isten jó akaró Isten, nem csak a vallásos emberhez jó akaró, nem csak ahhoz, aki meg van keresztelve, vagy bérmált, konfirmált, és átesett ezeken az egyházi vizsgákon, amelyek helyesek, hogy ismereteket szerezzünk, hogy tudjuk azt, hogy miben hiszünk, kiben hiszünk. De ha már valaki egy olyan helyzetben van, akkor már neki nem kell azt mondani, hogy menj először, keresztelkedj, meg áldozzál, úrvacsorázzál, aztán gyere el. Nem, neki azt kell mondani, hogy Isten szeret téged. Fordulj ő hozzá. És utána majd esetleg keresztelkedj meg. De most ne ezzel törődjünk, hanem azzal, hogy téged vár az irgalmas Isten, és nem ítélni akar téged, hanem magához fogadni. Tehát mondjuk ezt el, adjuk tovább. Éljünk így az emberek között. Ne ítéljünk hamar, ne ítéljünk keményen, feleslegesen. Nem vagyunk ítélő bírák. Nem azért adott ide Isten bennünket, hanem azért adott, hogy a világban úgy vegyünk részt, hogy közvetítsük, továbbadjuk, megmutassuk azt, hogy a Jézussal való találkozás mindnyájunk életét átformálja. Legyen ott Jézus mindig életemben, életünkben, és meglátjuk, hogy megjön a gyógyulás mindannyiunk számára. Amen.